ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, köszönjük, hogy Te valóban szétszúztad ott a Golgotai kereszten az ellenség fejét, rátapostál a kígyó fejére, és azzal, hogy ott a keresztfán meghaltál, legyőzted a bűnnek a halálát, és azzal, hogy harmadnapon pedig feltámadtál a halottak közül, legyőzted a halál hatalmát. Köszönjük, Urunk, hogy ebben szeretnél bennünket részesíteni, és ezért hangzik az ige, hogy mindazok, akik megfáradtak, mindazok, akik megvannak terhelve, azokat Te magadhoz hívod. És mindazok, akik kérnek, azok kapnak, akik keresnek, azok találnak, és akik zörgetnek, azoknak megnyittatik. És olyan jó, hogy azok, akik kiáltanak hozzád bűnbocsánatért, kegyelemért, azoknak Te szívesen adod. Urunkat, hogy ezen a mai alkalmon is ilyen kiáltások hangozhassanak el, hogy kiáltsunk Te hozzád, abban a reményben, hogy Te meghallgatsz bennünket. És mindazok, akik megfáradtak, azok, akik meg vannak terhelve, azok, akik kilátástalanságban élik az életüket, azokat Te hallgass meg. És valóban add a Te bűnbocsátó kegyelmedet, hiszen Te győztél bűn felett, és adj nekünk örök életet, hiszen Te azt mondtad, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Urunk, így kérünk, hogy szentelj meg jelenléteddel, és szólíts meg bennünket igéd által. Amen. Hallgassuk meg hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 7. fejezetében, a 21., valamint a 24-től a 27. versig a következőképpen. Jézus mondja, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. Az összeomlott, és teljesen elpusztult. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! A mai alkalmon egy nagyon különleges téma fog elhangzani. A hívő ember engedelmessége kerül középpontba. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és ezen a területen bukik el a legtöbb hívő ember. Nagyon fontos erről beszélni az ige tekintetében, ebben a nagyon súlyos kérdésben. Ha az engedelmességről beszélünk, akkor elsősorban a mércére kell tekintenünk, Jézus Krisztusra, aki egész életét alárendelte az Atya akaratának, és egész életére jellemző volt az engedelmesség. Így három dolgot fogunk majd megvizsgálni, az egyik az, hogy hogyan élt Jézus Krisztus, a második, hogy hogyan él a magát hívőnek gondoló, hívőnek képzelő ember, és a harmadik pedig, hogy hogyan él a hívő ember. Nézzük az elsőt, hogy hogyan élt Jézus Krisztus. Azt olvashatjuk a Filippiekhez írott levél második fejezetében, ami egyébként a liturgiában is elhangzott igerész, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és itt van egy nagyon fontos kulcs szó, kulcs mondatrész, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Vagy János evangéliumának 6. fejezetében ezt mondja Jézus önmagáról, mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Jézus tehát nem a maga feje után ment, ha kellett, türelmes volt, mert kivárta az Atya szavát, nem ad hoc módon cselekedett, nem improvizált, hanem akkor, amikor annak eljött az ideje, ahogy János evangéliumának második fejezetében, ott a menyegzőnél, amikor a vizet borrá változtatja, akkor azt mondja az édesanyjának, Máriának, hogy még nem jött el az én órám. Jézus mindenben úgy tett, mindenben úgy cselekedett, mindenkor azt mondta, ahogyan azt a mennyei atya parancsolta neki. És ő azért jött, hogy az atya akaratát érvényesítse az életében. Egy pillanatra sem ingott meg, tántorodott meg, vagy éppen bizonytalanodott el, hanem véghez vitte mindazt, amit az atya parancsolt neki. Ezért, ha engedelmességről beszélünk, akkor Jézus a mérce számunkra. Nézzük meg a másodikat, hogy hogyan él a nem hívő ember. Az ember születése pillanatától fogva lázad, elégedetlenkedik, engedetlen, már csak azért sem teszi meg, amit kérnek tőle, és ahogy növekszik, egyre inkább valósággá, kézzel foghatóvá válik számunkra az az ige, amit Ézsaiás próféta könyvében olvashatunk. Azt mondják, hogy a rossz jó és a jó rossz, azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Hát nem ezt látjuk sokszor a gyermeknevelésben is? Ha én azt mondom, hogy nem, a gyerekem biztos azt fogja mondani, hogy igen. Ha én azt mondom, hogy igen, a gyerekem azért is azt fogja mondani, hogy nem. És ezzel szembesülünk. És ezek ilyen pici, apró példák nyilván nap mint nap nehezítik a felnőtt szülőnek az életét, de nem csak az apró példákban, hanem sajnos nagy dolgokban is ezt látja az ember. Hogy folyamatosan lázad, hogy folyamatosan ellenkezik. És az ember élete folyamatosan azzal telik, hogy mindig valami ellen lázad. Hol a szülei ellen, hol a tanárok ellen, hol a főnök ellen, sajnos sokszor a feleség vagy a férj ellen, hol a rendszer ellen, és nem szeret engedelmeskedni. Ha engedelmeskedik is, a fogát vicsorogva. És ez a gyári beállítottsága az embernek. Aztán feltetjük a kérdést, hogy hogyan él sok magát hívőnek képzelő ember. Mert hát ugyanebbe a kategóriába kell sorolni. Egy nagyon komoly intés Jézus részéről az a mondat rész, amit felolvastam az alapigeként, az keményen helyre teszi az ilyen típusú embert. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyámnak az akaratát. Lehet itt vallásoskodni, lehet itt tetszelegni, uramoromozni, hallelujázni, kegyeskedni, de attól még nem lesz hívő az ember. Az ilyen típusú emberrel a legnehezebb, mert azt hiszi, hogy egyébként a helyén van, meg van győződve róla, hogy minden rendben van, tele van külsőségekkel az élete, de egyébként a határban sincs az igének és a Jézus Krisztusnak való engedelmesség. És ilyen a legrosszabb, legnehezebb kimozdítani abból az állapotából, amiben van. Mert meg van győződve, hogy a jó úton van. És Jeremiás könyvében olvashatunk egy megdöbbentő történetet. A vezető emberek tanácsot kérnek Jeremiástól, idézem a történetet, nem olyan hosszú. A vezető emberek tanácsot kérnek Jeremiástól, idézem, mondja meg nekünk Istened az Úr, hogy milyen úton kell járnunk és mit kell tennünk. Az Úr legyen ellenünk hű és igaz tanú, hogy mindent úgy teszünk, ahogyan üzeni általad Istened az Úr. Akár jó, akár rossz, hallgatni fogunk Istenünknek, az Úrnak a szavára, akihez küldünk téged. Bizony hallgatunk Istenünknek, az Úrnak szavára, hogy jó dolgunk legyen. Azonban döbbenetes, hogy nem tetszett nekik az a válasz, amit Isten mondott Jeremiáson keresztül, ezért ezt mondták neki. Így szólt Azarjá, Hósaljá fia, meg Jóhánán, Káriá fia, és valamennyi kevés ember Jeremiáshoz. Hazugságot beszélsz. Nem üzente tőled Istenünk az Úr, hogy ne menjünk Egyiptomba, hogy ott lakjunk, mint jövevények. Báruk, Néria fia, izgat téged ellenünk, hogy a kádeusok kezébe jutasson bennünket, és halálunkat okozza, vagy pedig fogságba vitessen Babilóniába. Nem is hallgatott Jóhánán, Káriá fia, sem a haderő vezérei, sem az egész nép az Úr szavára, hogy Júda országában maradjanak. Látjátok, ilyen az az ember, aki kifelé azt mutatja, hogy milyen hívő, megkérdezi Istent, de a válasz már nem érdekli. És úgy tünteti fel magát, mint aki mekkora hívő ember lenne. És aztán el is árulja magát, mert azt mondja, idézem a következő fejezetből, Jeremiás könyvéből, hogy mit mond a nép. Azt mondja, nem engedelmeskedünk neked abban, amit az Úr nevében hirdettél nekünk, hanem mindazt megtesszük, amit kimondtunk. Milyen döbbenetes, nem? Hogy oda mennek Jeremiáshoz, megkérik, mert érzik, hogy szorul a hurok körülöttük, érzik, hogy baj van, hogy feszültség van, hogy nehéz. És megkérdezik Jeremiást, hogy mondd, hogy mit üzen az Úr, és bármi legyen az jó vagy rossz, bármi legyen az meg fogjuk tenni. És aztán Isten valamit mond nekik, és aztán azt mondják, nem is érdekel bennünket, hanem azt tesszük, amit kimondunk. Ahogyan ők gondolják. Amire a szívük indítja. Na hát, ilyen az, amikor magát hívőnek képzeli az ember, és egyébként nem is érdekli, hogy Isten mit mond. Nem is foglalkozik vele, megy a maga feje után. És milyen szomorú, amikor valaki tudja, hogy mit kellene tennie, de feltételes módban marad minden. Tudja, hogy mit kéne tenni, de nem teszi. Miért? Mert a szíve engedetlen. Engedetlen, mert azok a jellemző tulajdonságok, melyekről nem hívőnél beszéltem, azok nála is jelen vannak. Az ilyen ember a maga feje után megy, és tudjuk, hogy akit az esze vezet, az lesz az esze veszett. A magát hívőnek képzelő is olyan dolgokat fog megtenni, mint a nem hívő, csak a hit palástjába fog öltözni. És az ilyenekért káromoltatik az Isten neve. Higgyétek el, drága testvérek, hogy akik ott ülnek a gyülekezetben, teljesen engedetlen életet élnek, és a világ pedig azt mondja, hogy hát ezek miatt káromoltatik az Isten, hát így hogy lehet élni? Az ilyenek állandó engedetlenségben élnek, nem számít nekik, mit mond az Isten igéje, milyen útmutatást ad az Úr, csak a maguk feje, esze, élvezete, vágyai után mennek, mert az hajtja őket. És mit gondolnak arra, hogy Isten mit mond? Nem érdekli őket. Ők csak azt teszik, amit kigondolnak. Csak a maguk feje után, vagy vágyai után mennek. És nem foglalkoznak az Istennel. És az ilyenek szívében nincsen az ige iránt való elköteleződés. Nincsen. Ezek az emberek nem gondolnak arra, hogy az ige mit mond. És ha akarnak, mennek, ha akarnak, nem. De az ilyenekre nem lehet építeni. És utolsóként azonban nézzük meg azokat, akik engedelmességben járnak. Hogy hogyan él a Krisztusban engedelmeskedő, hívő ember. Mert hát ezzel kell a legtöbbet foglalkozni. Mert az a legfontosabb. Hát az, hogy milyen a világ, hogy hogyan élnek, azt látjuk. De hogy a hívő emberek hogyan kell, hogy éljenek. Sok jó példát lehet olvasni a Bibliában olyanokról, akik az életüket letették az Úr kezébe, engedelmességben jártak, és tudta őket használni az Isten. Mert csak azoknak az életén van áldás, akiket tud használni Isten, és csak azokat tudja használni Isten, akik engedelmességben járnak. Ez szépen egymásra épül. Még egyszer mondom, tehát csak azoknak az életén van áldás, akiket Isten tud használni. És Isten csak azokat tudja használni, akik engedelmességben járnak. Nem azzal foglalkoznak, hogy ki mit mond, hogy mikor milyen a széljárás, nem ilyen szélingattan átszállak, hanem Isten szavának rendelik magukat alá. És tudjátok, drága testvérek, hogy sajnos az ilyen emberből, az ilyen hívőből van nagyon-nagyon kevés. Nagyon kevés. Most a férfi csendes héten, amikor múlt héten Biatorbágyon voltam, akkor Gedeon története volt a példa. Gedeon történetét vettük reggelről reggelre, minden reggel, és ott lehetett látni, hogy volt egy férfi, Gedeon, akinek az Úr valamit mondott, és azt komolyan vette. Ha félt is, komolyan vette, és megtette azt, amit az Úr mondott neki. És így tudta őt használni. Hadd idézem ezt a két mondatot Gedeon történetéből. Azt mondja Isten neki, egy nagyon nehéz környezetben él Gedeon és az ő népe, Midján kezébe adta az Úr Izrael népét, és ott zsarnokoskodtak fölöttük, és akkor Isten megszólítja Gedeont, és azt mondja, hogy rombold le apád Baál oltárát, a mellette levő szent fát pedig vágd ki. És Gedeon 10 embert vett maga mellé a szolgái közül, és úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr. És nem azzal törődött, hogy mit fognak hozzá szólni, hanem ment és tette, mert azt mondta neki az Úr. És milyen jó lenne, ha mi is ilyen komolyan tudnánk venni mindazt, amit az Úr mond nekünk. Hogyha Isten valamit mond, akkor abban nem kételkednénk. Azt olvashatjuk az igében, hogy akik az Urat szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. És Gedeon így ment. Ment és rombolta le az áldozóhalmot, és vágta ki a szent fát. Mert engedelmességben akart járni. És aztán Gedeon története olyan csodálatos, aztán Isten harcba szólítja a midianiták ellen, Gedeont és az ő népét. Van egy 135 ezres midian hadsereg, van egy 32 ezres izraeli hadsereg, és Isten azt mondja, hogy azok, akik félnek, azok menjenek haza. Aztán a 32 ezerből 22 ezer elmegy, és ott marad 10 ezer. És Isten azt mondja, hogy még ez is sok. Majd meglátjátok, hogy én vagyok a szabadító Úr, és hogy azok, akik engedelmességben járnak, azok ekkora túlerővel szemben is győzelmet arathatnak. És aztán Isten egy próbát ad ott annak a 10 000 főnyi seregnek, és a 10 000-ből pedig újabb 9 700 hazamegy. És 300 maradott. Gondoljunk bele, az 1%-a, az a 300, aki engedelmességben és fegyelmezettségben éli az életét. Akik nem ilyen hányavetett csorda szellemű életű emberek, nem, hanem olyanok, akik engedelmesek és fegyelmezettek. Mert az Isten népére ez kellene, hogy jellemző legyen. Az engedelmesség és a fegyelmezettség. Hát az ember elszomorodik, amikor látja, hogy hívők milyenek. Milyen fegyelmezetlenül tudnak élni. És Isten azt mondja, hogy ezzel a 300-al menjél. Mert az a 300 ember, az a helyén van. Helyén van a szíve, helyén van az esze. És tudja azt, hogy fegyelmezetten kell élni, mert egy csatában nem úgy van, hogy hát én majd arra futok, amerre akarok. Ez olyan, mint a zenekar. Amikor van egy nagy filharmonikus zenekar, a hegedűs, meg másodhegedűs, nem azt játssza, amit ő akar, ami az éppen kedve van, nem? Hát ez milyen nagy bolondság lenne. Egyszer kellene csak ezt megtenni. Következő alkalommal a karmester már be se hívná. Miért? Mert fegyelmezettségre és engedelmességre van szükség. És egy-egy ilyen hegedűs, másodhegedűs, vagy trombitás, vagy harsonás lehetne sorolni ezeket a hangszerészeket. Kikre tekintenek? Nem a szomszédjukra. Miért, amikor kezdve? Ja, hát a te kezded, majd én is kezdem. Nem. A karmesterre tekintenek. És amikor a karmest int, akkor elkezdődik a gyönyörű szép muzsika. A hadseregnél is így van. Amikor a vezér azt mondja, hogy most, akkor lehet menni. Miért? Mert engedelmességre és fegyelmezettségre van szükség. És drága testvérek, hogyha a muzsikban ez van, vagy a harcban ez van, de hozhatnám a sportot, mint példát. Hát amikor valaki, ugye most gondoljunk a vízi bajnokságra lesz majd Magyarország, mi leszünk az otthon a világbajnokságnak, de nem úgy van, hogy az úszó kiáll, és amikor gondol, beugrik a vízbe, és elkezdi úszni a 400 métert. Hanem amikor az a pisztoly eldördül. A sportban, a zenében, a harcban, ott mind-mind fegyelmezettségre és engedelmességre van szükség. És nem arról van szó, éppen nem olyan régen beszéltem egy sportutűző emberrel, azt mondja, hogy én nem akármit tehettem. Azt mondja, az edző megmondta, hogy mit tehetek, milyen diétát kell folytatnom. És azt mondja, ha én egy kicsit magamra szedtem, akkor már érződött a másodpercekben, a teljesítményben, vagy a teljesítésben már látszott azonnal. Azt mondja, hogy olyan fegyelmezettségre volt nekem szükségem. És hát gondoljuk, drága testvérek, hogy a hívő életben másképpen van ez. De hogy van másképpen? Hívő ember is fegyelmezett és engedelmes kell, hogy legyen. Mert ha valamit Isten mond, akkor az annak alávetem magam. Mint egy jó sportoló is, amit mond az edzője, annak aláveti magát. Vagy mint egy jó zenész, hogyha valamit mond a karmester, akkor azt ő úgy fogja végrehajtani. Miért? Azért, mert úgy lesz szép, és úgy lesz harmonikus egy zene. Vagy úgy léphet föl az ember a dobogó legfelső fokára, hogyha fegyelmezett és engedelmes. És így van, drága testvérek, a hívő emberekkel is. Hogy amit mond az Istenünk, azt mi meg akarjuk tenni. nem úgy él, ahogy itt Jeremiásnál. Hát majd, amit mi kimondtunk, azt megtesszük. Ez nem hívő élet. Aki így gondolkodik, az nem hívő. Mert a hívő ember azt mondja, hogy én valamihez szeretném igazítani az életemet. Nekem, ha lehet így fogalmazni, nekem ez a kresszkönyv. Nem, hát a vezetésnél is, hát ott is mire van szükség? Fegyelmezettségre és engedelmességre. Te azt mondom, hát én nem állok meg a stopptáblán, nekem nem mondja meg akárki, hogy én most megálljak, hogy ne álljak, ugye? Hát ha egyszer nem állok meg a stopptáblán, az tragédiához fog vezetni. Hát Isten ezt a kresszkönyvet adta nekünk, és ehhez a kresszkönyvhöz kell igazodnunk. Emlékszem, nem olyan régen egy hittantanár, Mártikát ismeritek, Mártit, este 11 óra magasságában ott a Debreceni út és a körútnak a kereszteződésénél ott van egy nagy kereszteződés, ami ugye a hídról jön le, és hát azt gondolta este 11, jó, belátható minden, hát ő úgy gondolta, hogy hát nem áll meg a stopptáblán, hanem szépen majd megy is kanyarodik lassan, de kanyarodik. Hát igen, ám csak ott volt 50 méterre tőle a rendőr, ugye stopptáblánál mit mond a kressz? Meg kell állni. Megáll, nem lelassítani, meg kell állni, körülnéz, és utána az már szép 5000 forintjába került ez a kis attrakció. De nem élhet így az ember. Hát nem élhet így. Ha ilyen fegyelmet várnak a világban az embertől, miért gondolnánk, hogy Isten nem vár tőlünk fegyelmet? És engedelmességet. És ha Isten azt mondja, hogy nem, és ez az élet minden területén. Ha Isten azt mondja, hogy ne paráználkodj, ha Isten azt mondja, hogy házasság előtt ne élj léhűtő életet, és hát most nem akarom, de tudják, mire gondolok, akkor nem élek. Akkor nem fekszem le, akkor nem költözöm össze, és lehetne sorolni, ugye? Hát a magyar ember azonnal azt mondja, hogy hát lakva ismeri meg az ember a másik. Hát persze, lakva. Azért van mégis 36 ezer házasságból 24 ezer válás. Mert lakva ismerik meg. És ez a probléma, drága testvérek. És olyan jó lenne, hogyha mi életünkre is a fegyelmezettség és az engedelmesség lenne a jellemző. Olyan jó lenne. És higgyék el, drága testvérek, hogy olyan jó lenne, hogyha mi is komolyan vennénk azt, amit az Úr mond nekünk. Amit az Úr mond. Ahogyan az Efezus városában a hívők élettek, mit csináltak? Olyan döbbenetes, az apostolok cselekedetének 19. fejezetében ezt olvashatjuk, hogy azok közül sokan, akik a varázslást űzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, 50 ezer ezüst pénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Micsoda engedelmesség. Isten valamit mondott, hogy azt az okkultizmust azt fel kell számolni. El kell égetni. Hát itt leírja, hogy iszatos nagy pénz volt akkor ez az 50 ezer ezüst pénz. Iszatos nagy érték. És ők azt mondták, ők szeretnének engedelmeskedni, és ezt megtenni. Nem a könyvpolcnak a hátuljára tették, hanem hozták, elégették. És ott, ahol az Isten iránti engedelmesség van, ott az Isten ereje is nyilvánvalóvá lesz. Hatalmasan terjed és megerősödik. Az Istennek való engedelmesség az ott kezdődik, hogy alávetem magamat annak, amit ő mond. Alávetem magamat. És lehet, hogy azt mondják, hogy ez radikalizmus, hát tudom. Sokan gondolják, hogy hát ezt nem kell annyira komolyan venni. A családomban is volt, hogy amikor hitre jutottam, megtértem, akkor a családom, jaj, hát nem kell azt annyira komolyan venni. Hát, drága testvérek, el tudnánk képzelni, hogy Tamás edző, Szűcs Tamásnak hívták, Danyi Tamásnak az edzőjét, ha jól emlékszem, talán Szűcs Tamás, vagy Szakás Tamás, nem tudom pontosan. Még csak gondoljunk bele, hogy Danyi Tamás, jaj, nem kell azt annyira komolyan venni. Hát akkor nem lenne egy Darnyink, nem lenne egy Egerszegink, és lehet, nem lenne egy hosszú Katinkánk. Nem kell azt annyira komolyan venni. Ezt el tudnánk képzelni. És olyan fegyelem van a sportban is, vagy hát ugye a lányaim a Kantemus, vagy a, nem a Kantemus, a Kodályba járnak, reménység szerint Kantemuszosok lesznek. Hát Dénes bácsi azt mondja, hogy jaj, a gyerekek, nem kell ezt annyira komolyan venni. Hát ez nem lehet. Tehát az, hogy a Kantemus olyan világhírű énekkar az azért olyan, mert Dénes bácsi olyan, amilyen. Olyan komoly. És komolyan veszi. És fegyelmezett. És akkor azt mondják, hogy nem kell azt annyira komolyan venni. És gondoljuk, hogy a hívő életben nincs ez másképpen. Nem kell ezt ennyire komolyan venni, dehogyis nem. Ha valaki vagy oda teszi magát, vagy ne tegye oda magát. Mert tudjátok, drága testvérek, hogy az Isten országában és az Isten szótárában nincsen olyan, hogy is-is. Ez is, meg az is. Pici ilyet is, meg olyat is. Az Isten szótárában, országában nincsen ilyen. Az Isten országában, szótárában olyan, hogy vagy. És lehet azt mondani, hogy ez radikalizmus. Hát lehet. Na de hát gondoljunk mindig a sport példájára, vagy a zene példájára. És gondoljunk arra, hogy Isten is ugyanezzel az igényel lép fel. Miért? Azért, mert engedelmességre van szükség. És ez ott kezdődik, hogy alávetem, tehát amit Isten mond. És még egyszer hadd hangsúlyozom, hogy akik az Urat szeretik, azoknak minden javukra van. Minden a javukra van. Amikor számtalan ellenérv szól valami ellen, de Isten parancsára mégis megteszem, hogy Péter is megtette, egész éjszaka fáradozott, ugye halász volt az ő foglalkozása, egész éjszaka halászott, és semmit nem fogott. És akkor Jézus azt mondja, oda megy Péterhez, és azt mondja, menj ki a tóra, és vesd ki a hálódat. És akkor mit válaszol erre Péter? Mester, hát egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis megteszem. Pedig Jézus halász volt, nem volt halász. Nem végzett el horgásziskolát. Még pecabotja se volt Jézusnak. Halász, Péter az volt. Komoly szakember volt. Hát ez volt a kenyér keresete. Ő annak szentelte az életét. És akkor jön egy Jézus, és azt mondja, menj és vesd ki a hálód. Akik kicsit magukra adó horgászok, hát én nagyon régen szerettem horgászni, most is szeretek, csak most már időm nincsen. De tudtuk, hogy éjszaka kell nagyon beetetni, meg éjszaka kell pecázni, mert akkor sokkal jobban jönnek a halak. És akkor Jézus azt mondja, menj nappal, és akkor vesd a hálód. És akkor Péter nem akadékoskodik, annyit mond, hogy Uram, egész éjszaka fáradtunk, semmit nem fogtunk, de a te szavadra kivettük a hálót. És aztán tudjuk a történetből, hogy szomszéd hajókat is kellett hozni, mert szakadoztak már a hálók, olyan sok halat fogtak. Az engedelmesség az élet minden területére vonatkozik, az élet minden területére. És nem csupán bizonyos dolgokra, hanem engedelmeskedem, ahogyan Jézus is engedelmeskedett, mint haláli, mert ez töltötte be az életét. És ezért hoztam mindjárt az elején ezt a példát a Filippi levél második fejezetéből. Azt olvashatjuk, hogy Jézus engedelmes volt a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Tehát nem úgy általában a halálig, majd meghalom, nem a kereszt halálig. Gondoljunk bele, drága testvérek. Jézus tudta azt, hogy mi fog rá várni. Tudta. És azt mondja, hogy engedelmes volt a halálig, mégpedig a halálig. A kereszt halálig. A hívő embereknek is egyedül ez tölti be az életét, mert nem akar fájdalmat okozni annak, akit szeret, akit nagyon szeret, hanem engedelmességben szeretne járni. És az, aki így él, az valóban olyan lesz, mint a kősziklára építő ember. Mert ez a kőszikla rendíthetetlen. És ezért mondja Jézus, azt mondja, ha valaki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és megtartja, az hasonlatos lesz ahhoz a bölcsemberhez, aki a kősziklára építi a házát. És hogyha jönnek majd az árvizek, meg jönnek majd a nehézségek, jönnek a problémák, hogyha jönnek is, kősziklára épült az a ház, és nem fog összeomlani. De aki nem tartja meg Jézusnak a beszédét, aki nem jár engedelmességben, az olyan lesz, mint a bolond ember, aki homokra építi a házát, és aztán jön majd az árvíz, jönnek a szelek, neki dőlnek a falnak, ugye olvastuk, és az pedig össze fog majd omlani. És így látjuk, drága testvérek, hány ember élete omlik össze, hány család, hány házasság is lehetne sorolni. Miért? Mert azt gondolják, jaj, hát ezt nem kell annyira komolyan venni. Hát igen, nem kell ezt ennyire komolyan venni, és itt kötnek ki az emberek. Kikötnek a bánat szigetén, ugye, nagyon kis kedves versike, hogy evez az élet tengerén, csak kinek is a bánat szigetén. Legyen elég tovább evezni a boldogság szigetén, kikötni. És azt látjuk, hogy emberi életek újra és újra a bánat szigetén kötnek ki. Miért? Mert nem engedelmességben járnak. Mert azt mondják, hogy nem kell ezt annyira komolyan venni. Hát az az ember, aki szeretne hinni Jézus Krisztusban, annak fegyelmezett és engedelmes életet kell élni. Miért? Azért, mert Jézus, mint a karmester, ő be akar inteni, és aztán, hogy szépen szóljon, harmonikusan szóljon az az élet. Hát ilyen életre hív bennünket el ez a drága Jézus, akinek valóban szeretnénk engedni, mert az válhat áldássá. Maga, a családja és mások számára. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy Te fegyelmezettséget és engedelmességet kívánsz. Köszönjük, Urunk, hogy erre tanítasz bennünket. És látjuk itt a világban is, hogy milyen fegyelmezettek tudnak lenni a sportolók, vagy a zenészek. Milyen fegyelmezettséget várna el a rendészeti szerv a közlekedésben utazóktól. Nem úgy van, hogy hát én gondolok egyet, aztán átmegyek a stop táblánál megállás nélkül, nem. Az fegyelmezettségre van szükség. És hogyha a világ ezt várja el, akkor te miért várnál el mást? Te is azt mondod, hogy engedelmességre és fegyelmezettségre van szükség. Hogyha valaki téged szeretne követni, akkor erre van szükség. És azt te megáldod. Urunk, így kérünk, hogy áld meg a mi életünket, és addurunk, hogy valóban a Te dicsőségedre lehessünk. Amen.